Jó, akkor készítsük az üzenetre a szívünket egy imával, jó? És akkor belevágunk. Várakozásunk van az Úrtól. Kérünk Jézus, hogy most tört föl a keménységet a szívünkbe, hogy már ezt mostanáig is tetted, hogy csak készítetted az üzenethez a talajt, és köszönjük, hogy fogadhatjuk a te szavaidat alázattal, szelídséggel, nyitott szívvel. Így szólj most hozzánk, Csabán keresztül, kent fölőd hatalmasan, és te szólj rajta keresztül hozzánk, kérlek. És érints meg ott, ahol fáj, vagy ott, ahol szükségünk van erre. És hadd lássuk meg a te csodálatos munkádat, Jézus, mai napon is, ahogy átjársz a te szellemeddel itt közöttünk. Áld meg ezt az üzenetet. Szólj hozzánk Jézus nevében. Amen. Amen.
Én is köszöntelek benneteket. Máshogy kezdtük ezt az alkalmat, az Isten tiszteletet, de valójában így Isten jelenlétében elcsendesedni, megtalálni így a helyünket, megengedni, hogy ő így az ő szelíd halk hangja, az igazságok, amelyeket ő szól, ezek felépítsenek, ezek segítenek bennünket gyorsan hazatalálni. És ez az, amit tettünk. És ez az, amit szeretnénk továbbra is tenni. Így az elmúlt hetekben, szabadság Krisztusban, hát erről van szó, hogy hogyan nőhetünk bele abba a szabadságba, hogyan teljesedhetünk ki abban a szabadságban, amit kaptunk. És szó volt arról, hogy honnan jöttünk, tényleg honnan jöttünk, és hogy mi az, ami elveszett, ami megvolt így Isten teremtési tervébe Ádámnál, megvolt az a biztonság, megvolt az az elfogadottság, megvolt az a jelentőségteljesség, és hogy ez hogyan veszett el, hogy Jézus Krisztusban ez hogyan lett visszaszerezve számunkra, tehát hogy hogyan mondhatom azt, hogy most már teljesen elfogadott vagyok, teljesen biztonságban vagyok, teljesen, hogy az életem jelentőségteljes Isten tervében. Aztán szó volt arról, hogy kik vagyunk mi, hogy mit jelent az, hogy új teremtések vagyunk, a régiek elmúltak, újjá lett minden, és hogy hogyan gyakorolhatjuk azt, hogy egyáltalán ebből az új teremtés, új identitásból éljük az életünket, hogy ez legyen az origónk, a kiinduló pontunk. Aztán múlt héten, hát tulajdonképpen erről volt szó, hogy hogyan tudjuk ezt hitáltal megragadni, hogy miért annyira fontos a hit, hogy Isten miért ezt a mintát adta számunkra, hogy hitáltal tudjuk ezt megragadni, és hogy mit jelent ez. És most szeretnénk tovább menni, és igazából arról lesz szó most, és talán így a következő alkalom, hogy mik azok a dolgok, amik így el akarnak minket téríteni az igazságtól. Tehát, hogy múlt héten így döntök, hogy az igazságot hiszem el, és aztán beszélgettünk erről a kis csoportokban is, meg lehetőség volt így végiggondolni, mit jelent az, hogy döntök, hogy az igazságot hiszem el. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyek megpróbálnak bennünket napról napra így eltéríteni az igazságtól, akár tudom, akár nem, akár tisztában vagyok vele, akár nem. És ma azt fogjuk megnézni, hogy a világ miként teszi ezt. A mai témánk az, hogy a világ szerinti igazság. Mert hogy az elmúlt hetekben hallhattuk, hogy mi az Isten szerinti igazság. Hallhattuk, hogy az az igazság, amit Isten kijelent, hogy igazság, független az érzelmeimtől, független a körülményeimtől. De egyébként nagyon sok mindenki megfogalmaz dolgokat, amire azt mondja, hogy igazság. Nagyon sok mindenki, rengeteg hang van ebben a világban, rengeteg hangot hallunk egyébként járva kelve, és akár nem is vagyunk tisztában vele, hogy ez egy hang az életembe, ami el akarja mondani, hogy egyébként meg mi az igazság, ami ellentétben áll azzal, amiről Isten mondja, hogy az igazság. És három ilyen ellenségünk van, a világ, aztán a hústest, és aztán Sátán. Ez három olyan ellenség, ami igazából szinte ugyanabból a kottából játszik, csak máshonnan jön az az eltérítés az igazságtól, amik így megpróbálnak becsapni bennünket, megtéveszteni bennünket, így megakadályozni bennünket, hogy így elhiggyük az Isten által kijelentett igazságot, és így vakvágányra terelnek. És ma így a világot nézzük meg, hogy hogyan befolyásol bennünket. Hogy hogyan befolyásol, hogy aztán úgy nézzük a valóságot, ami ellentétben van azzal, amit Isten mond, hogy valójában van. És hogy ez nagyon alattomos, mert itt vagyunk mi, hát magyarul beszélünk, mert itt születünk Magyarországon, így van, és azt gondolom, hogy egyikünk se vettünk, akik itt születtünk Magyarországon, hogy magyar családban nőttünk fel, magyar környezetben, egyikünk se vettünk nyelvleckéket, nem? Hanem ahogy látjuk, ahogy mi is, ahogy a gyerekeink is felnőnek, hát úgy, hogy egyszerűen szinte automatikusan felveszik a magyart, így van? Belenőnek, hallják, utánozzák. Tudod, ez folyik a csapból is. Hát itt a magyar folyik a csapból is. De persze, hogyha Ausztriában nőttek volna fel, akkor németül beszélnének. Ha Kenyába, akkor szuahéliül, vagy valamelyik másik törzsi nyelven. Így van, ez teljesen normális. És hasonló a világ is, amiben benne vagyunk, hogy észre se vesszük, de úgy felvesszük. Úgy ide születünk, ugye, és a világ egy részére, és az ottani normákat, az ottani értéket, az ottani világnézetet így felvesszük, automatikusan elsajátítjuk. Olyannyira, hogy részévé válik az életünknek. Olyannyira, hogy megkérdőjelezetlen részévé válik. Értjük? És vallunk értékeket a szívünk mélyén, vallunk világnézeteket a szívünk mélyén, megoldásokat így az életünkre a szívünk mélyén, és fel se tesszük a kérdést, hogy honnan van ez? Most ez tényleg jó így? Mert hát mindenki ezt csinál, mindenki így él. Így van? Ez a világ, amiről most beszélünk. Egy picit olyan megszemélyesítve beszélünk, mert a Biblia is olykor a világ, tehát így megszemélyesítve, mint hogyha egy személy lenne. De nem egy személyről beszélünk. Egy ilyen világrendszerről beszélünk, de ez nem egy személy, de van mögötte egy személy. Mert Jézus azt mondta, hogy Sátán e világ fejedelme. Vagy máshol, e világ istene az ördög, Sátán. Tehát, hogy van mögötte azért egy személy. Efézus 2 azt mondja, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok, így a vétkétek és bűneitek miatt. És erről már szó volt, hogy így születtünk ide, halottan születtünk, mert hogy nem volt Istennel egy kapcsolatunk, a mi szellemünk nem kapcsolódott Istennel. És aztán úgy folytatja, hogy amelyekben jártatok e világ folyása szerint, vagy e világnak megfelelően, hogy van a világnak egy folyása, és mi így ebbe éltünk, ebbe jártunk, és mindenki ebbe él és ebbe jár. Mégis Róma 12:2-ben Isten azt mondja nekünk, hogy ezt mondja, ne igazodjatok a világhoz, vagy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megvizsgálsátok, mi Isten kedves, jó és tökéletes akarata. Tehát, hogy ne szabjátok, és képzeljétek, ez a szó, ez a görögben, ez szó szerint így a szabóság, így van? Tehát amikor fogtak egy ruhát, és rászabtak valakire, ráigazítottak valakire, hogy a világ az egy öntőforma, És hogy a mi életünket ne szabjuk, ne igazítsuk a világ értékeihez, a világ gondolatához, a világ nézőpontjához, a világ megoldásaihoz, hanem hogy változzunk el az elménk megújulása által. És figyeljetek, három stratégiát nézünk meg ma, amit a világ használ, hogy eltérítsen attól az igazságtól, amit Isten mond, hogy az igazság, jó? És megnézzük ezt. Az első, hogy a világ azt ígéri, hogy betölti a bennünk lévő mély szükségeket. Innen indultunk, nem? Hogy vannak bennünk lévő mély szükségek teremtettségünktől fogva, és ez a bennünk lévő mély szükség, hogy kétségbejtően szükségünk van az elfogadásra, a szeretetre, a biztonságra, mélységesen szükségünk van a jelentőség teljességre. És ahogy ide születünk és növünk fel, igazából ösztönösen is elkezdjük keresni, hogy hogyan tudjuk ezeket a szükségeket betölteni, és a világ nagyon hamar úgymond azt mondja, ha így megszemélyesítve mondhatom, hogy hát majd én megmutatom neked, majd én megmutatom, hogy hogy lehetsz elfogadva. Majd én megmutatom, hogy hogy lehetsz jelentőségteljes, majd én megmutatom, hogy hogy lehetsz igazán biztonságba. És beszéltünk már ezekről a hamis képletekről, amellyel úgymond etett, tukmál bennünket a világ. Ezek hazugságok, amelyeket el is hittünk, igazából már ki is alakultak bennünk, ahogy ezek ilyen hamis képletek. Emlékeztek, hogy ilyesmi, hogy el legyek fogadva, elfogadás egyenlő, és nagyon sok ilyen képlet van, de hogy elfogadás egyenlő, jó megjelenés, és csodálat. És csodálat. Tehát ha szeretném, hogy elfogadjanak, ahhoz jó megjelenésemnek kell lenni, vagy másnak kell lenne, akár amilyen vagyok, és kell, hogy ezt visszaigazolják. Így van? És aztán mehetünk még tovább is, például attól, hogy én ezt így magam nem tudom elfogadni, amíg máshogy nem nézek ki, ahogy kinézek. És lehet tovább menni, hisz rengeteg probléma van ma ugye az önképzavarral, tehát attól, hogy emberek, és attól, hogy fiatalok, nyilván a különböző minták által, ami ott vannak előttük, és ami vizuálisan jönnek, azt a következtetés vonják le, hogy ők nem szépek. Hogy én nem vagyok szép. Hogy én szép lennék, ha máshogy néznék ki. Én szép lennék, ha máshogy jelennék meg. És hogyha visszaigazolnák nekem. És nyilván erre teljes iparág épül, de még, talán még inkább folytogatóan szomorú az, hogy mennyi csodálatos fiatal és nem fiatal embernek a szíve mélyén van az a hazugságot mélyen megölve a világ által, hogy te nem vagy elfogadható így. Hogy te csak a megjelenés, az esztétikum, te nem lehetsz elfogadva így. És most nem fogunk ezen végigmenni, mert nem egyszerűen annyi ilyen út és mód van, ahogy a világ megpróbálja elmondani, hogy hogyan tudjuk ezeket a mély szükségeinket betölteni. Aztán egy ilyen másik a biztonság. Egyenlő, hogy lehetek biztonságban, és erre is sok kép lehet, de az egyik az, hogy státusz plusz elismerés egyenlő biztonság. Tehát ha én eljutok egy bizonyos pozícióba, ha én egy bizonyos státuszba tudok jutni, lehet az anyagi státusz, lehet az nyilván a környezet, amiben mozgok azáltal. És ebbe akár nyilván, persze mi hívők vagyunk, de a gyülekezeti családban is, ha egy olyan státuszban vagyok, így van, hogy azt mondják, hogy igen, ő valaki, így van. De akár a munkahelyemen, akár a családomban, hogy elérek egy státuszt, és megkapok egy elismerést, akkor biztonságban vagyok. vagy fontosság egyenlő, és persze, ahogy majd beszélgetünk erről a kis csoportokban, igazából ezeket tényleg végig lehet gondolni. Mert lehet, hogy most úgy vagyok, hogy hát igazából ezt nem látom, hogy alkalmazható rám. De aztán vannak más képletek, amik azt mondom, fú, én ezt eszem és eszem és eszem. Tehát én ezáltal etetve vagyok. Meg vagyok etetve. Hogy fontosság egyenlő, mondjuk teljesítmény, meg eredmények. Így van, amit én elérek, és ez, amit én teljesítek, amit én elérek, és ez nem könnyű. Talán nekünk férfiaknak lehet, hogy még kevésbé könnyű. Mert mi el szeretünk érni dolgokat, nem? Mi szeretünk, tudod, lerakni valamit az asztalra. Hogy az mér meg, hogy ki vagyok én, hogy mit raktam le az asztalra. És hogy az életünknek a másik feléhez érkezünk, mert felteszük, hogy tettem-e le valamit az asztalra, ami egyébként látható, felmutatható, bizonyítható, hogy én egy fontos vagy értékes ember vagyok. És aztán... Fú, ez nagyon izgalmas téma, és ez nagyon izgalmas téma, csak azért, mert ha úgy érzem, hogy igen, az is egy vakvágány. Így van, ha úgy érzem, hogy nem, az is egy vakvágány. Mert az egyik elvisz engem oda, hogy na hát csak vagyok valaki. Tehát csak értékes vagyok, meg fontos vagyok, meg nézzétek meg, mit hordtam én össze. Így van? És lehet ez szakmai. Lehet ez családi, lehet ez pénzügyi, lehet ez olyan fajta elismerés, amit így a környezetem ad. De ugye ez nagyon-nagyon valós. Talán egy kicsit is személyesen, mikor 3 évvel ezelőtt jöttem ide, úgy voltam ezzel, tudjátok, hogy úgy nagyon telve voltam hittel, nagyon telve voltam azzal, hogy én nekem nem kell bizonyítanom semmit a Krisztus miatt. Hogy számomra az élet Krisztus, és hogy ő jön rajtam keresztül, és hogy támaszkodhatok rá. És aztán persze ott volt 20 évünk Szegeden, ahol nagyon sok gyümölcs volt, és úgy éreztem, hogy hát igen, nekem nem kell bizonyítanom semmit. És aztán Isten megengedte, hogy ezek a dolgok az életemben itt is, ott is, így megrázódjanak. Igazából azt találtam magamban, ahogy ezek így megrázódtak, hogy igen, hogy bíztam Krisztusba, de ahogy lentebb megyek a saját lelkemnek a szintjén, eljutottam arra a szintre, ahol az fogalmazódott meg bennem, hogy ez a jelentőségteljesség, vagy fontosság, ez azért nagyon is kötődik valamihez, amit akár az Úr rajtam keresztül vett, és azért magamnak csak el tudom mondani, vagy másnak, vagy csak azért én csak tudhatom. És 1 évvel ezelőtt, amikor ez a City to City gyülekezet revitalizációs képzésen, inkubátoron ott vagyok, így végig mentünk így az azonosság kérdésen, vagy hát nem végig mentünk, hanem foglalkoztunk vele, és így a szívnek a bálványai, hogy így miben tud belekapaszkodni a szívünk? Miben tud belekapaszkodni az én szívem, amiben azt mondhatom, hogy na hát ezért vagyok én valaki, vagy ezért vagyok én értékes, vagy fontos, vagy biztonságban, vagy elfogadva. És hogy ez nem Kriszt, ez azon a ponton nem Krisztus, hanem valami más. És nekem nagyon-nagyon segített, ahogy így ezeket végig gondoltam, és azt láttam, hogy ez elcsúszott. És Istenhez kellett jönnöm, és azt mondanom, hogy Uram, én igazából ezen a területen én elcsúszott az életem, és visszahozni. Így a kősziklára. Így arra a szabadságra, hogy nem azért vagyok fontos, mert valamit fel tudok mutatni, hanem azért vagyok fontos, mert Isten megvásárolt magának. Mert, ahogy Józsi mondta, nem aranyon, vagy ezüstön, vagy veszendő holmi, hanem drága véren lettem megvásárolva. Isten tulajdon fiának a vérén. Vagy azért, mert a Szent Szellem temploma vagyok, és ő bennem lakik. Hogy ezért vagyok. De hogy az egyik stratégia, hogy a világ azt ígéri, hogy a bennünk lévő mély szükségeket majd ő be tudja tölteni. És ez mindig egy ilyen bizonytalanságot ad, mert mikor elég már az, amit letettem? Vagy mikor biztos már az a biztonság, amit az én két kezem fel tudott építeni? Legyen az anyagi, legyen az kapcsolati. Nyilván azért élünk egy szorongó világban, és az ott vagyunk mi is sokszor szorongóak, mert a szorongásunk abból fakad, hogy nem találjuk azt a biztonságot, nem találjuk azt a kősziklát, azt a változhatatlan valóságot, amire ráépülhetünk, amiben megnyugodhatunk. És az evangélium meg az, hogy azt mondja, hogy te ott van, Krisztus a te biztonságod, Krisztus az a változhatatlan valóságod. Aztán egy másik dolog, és kapcsolódik ehhez az a világnézet. És a világnézet az azt jelenti, hogy az a témánk, hogy a világ szerinti igazság, hogy a világnézet az olyan, mint egy szemüveg, amit kapunk, hát így növünk fel, hogy van egy világnézetünk. Attól függ, hogy hol születünk, hol nőttünk fel, hol élünk, és milyen korban élünk. Nem ugyanaz a világnézet te az embereknek most, mint 1000 évvel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt, így van? Sem akár, mint 30 évvel ezelőtt. Ez formálódik. De nem vagyunk tisztában azzal, hogy van egy világnézetünk nagyon sokszor. Ezek meg se fogalmazódnak bennünk. De mindenkinek van egy nagyon erős világnézet, ahogy ő gondolja, hogy van az igazság, és ezáltal, ahogy rátekint helyzetekre, magára, Istenre, másokra, problémákra. És ez a világnézet, ez egy szemüveg, ami ott van számunkra. És ha Afrikában nőttünk volna fel, és nyilván ez egy leegyszerűsítés, mert Afrika egy egész kontinens, jó, nem akarok túlságosan egyszerű, de most csak így mondom, hogy ha Afrikában nőttünk volna fel, akkor könnyebben lenne az a világnézetünk, hogy egyébként az egész világot, meg az életet egy láthatatlan erő mozgatja, egy ilyen egyetemes erő, ami mozgatja is, és hogy amiben ott vannak szellemek, meg különböző dolgok. Mondjuk valami nem működik az életemben. Úgy érzem, hogy balszerencsés vagyok, így van? Úgy érzem, hogy egyszerűen csak nem működnek, nem tudom, a kapcsolatom, nem működnek a pénzügyi dolgaim, és akkor a világnézetem az, hogy mivel van egy nagyobb erő, ami mozgatja a dolgokat, és nyilván valamilyen fajta szellemek, ezért el kell mennem mondjuk egy sámánhoz, vagy egy boszorkány doktorhoz, aki szaki ezekben a dolgokban, hogy levegyen rólam valamilyen átkot, vagy valamilyen rontást, vagy valaki lehet, hogy rám helyezte ezt, vagy egyszerűen, hogy kiengeszteljem a szellemeket, ehhez nyilván egy ilyen közvetítésre van szükségem. Oké, mert hiszek egy természetfeletti világban, mert ott nőttem fel. Jó? Mi Európában nőttünk fel, mi alapvetően mélyen a világnézetünkben nem hiszünk egy természetfelettiben, és mi sokkal inkább egy logikus, racionális módon próbáljuk megoldani az életünknek a problémáit, és most nem azt mondtam, hogy a sámán, vagy hogy most melyik a jó, csak azt mondom, hogy ilyen a világnézetünk. Ezért van az, hogy mikor emberek megtérnek Afrikába, lehet, hogy hallottunk mi is ilyeneket, így van, hogy azt mondják, hogy az ima összejövetelen többen vannak, mint az Isten tiszteleten. Így van, miért? Mert egyszerűen a világnézetükből fakadóan ők hiszik, hogy egy nagyobb erő ő hozzá lehet menni, aki egyébként tud segíteni így dolgokban, és hogy ez nagyon-nagyon valós. Ugye mi európaiak, vagy nyugati világban élők, a modern korban felnövők, mi megtérünk, és mi azt mondjuk, hogy igen, hiszünk az imádságban, meg hiszünk, de igazából mégis azért nagyon sokszor egy racionális, logikus úton oldjuk meg, és az imádság marad az utolsó mencsvár számunkra, amikor már az ABCDE megoldásainkból kifogytunk. Oké? Tehát ez csak arról beszél, hogy mindannyiunknak van egy mélyen ülő világnézete. De ami a legfontosabb, az az, hogy a Biblia kijelentése az igazságról az a valóság. Hogy amit a Biblia mond, hogy igazság, az a valóság. Ezért mondja azt, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok el az értelmetek megújulását, hogy a Bibliának az igazsága így újítsa meg a gondolkodásmódotokat, mint a hagymának a különböző rétegei, ahol egyre mélyebben tud hatolni, hogy a lényem mélyén is higgyem az igazságot, amit Dávid mondott az 51. Zsoltárban, azt mondja, hogy te az igazságban gyönyörködsz, ami a veséimben van, a bensőmben van. Vagy ezért mondja Jakab azt, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, mely megmentheti a te lelkedet. Tehát, hogy az igazságot mélyre engedjük, hogy az igazságot mélyen alkalmazzuk, és ennek az értelmünk megújításának soha nincs vége. Jó? Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy pipa megvan. Mert lehet, hogy azt gondolom, hogy ó, igen, hát én ezt hiszem, de igazából lehet, hogy mélyebben, meg igazából nem hiszem, és nem is úgy élek. És így jutunk el a harmadikhoz, a befejezőhöz, hogy a harmadik nagy eltérítése, vagy stratégiája, tehát, hogy betölti a szükségünket a világ, hogy ad egy ilyen világnézetet nekünk, és ezek nagyon jó témák ezekről beszélgetni, mert egyáltalán látni, hogy a világnézetem, ahol én felnövök, vagy ahol élek, mennyire befolyásolja az életemet. És nem feltétlen az igazság, így van? Ha nem igei, akkor meg nem az igazság. De a harmadik az az, hogy a nagy kísértés az az, hogy hozzáadjuk a keresztény világnézetet a saját világnézetünkhöz, és egy ilyen turmixot hozzunk létre. Tudjátok, amikor a kettőt vegyítjük. És ez valóban, vagy az egyik kép az lehet, mint amikor, hogy láttatok már ilyen, oké, elmentünk családdal, amikor 2 évvel ezelőtt a parlamentbe, jó? Hé, eddig nem is voltam a parlamentben, tényleg. Hey. De elmentünk, és ahogy így megyünk, és vezetnek, és belépsz, és wow! Először is rögtön ahol indul, annyi arany van. Arany, 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 arany. És akkor elmagyarázzák, hogy hé, egyébként ez aranyfüst. Micsoda? Én nem is hallottam aranyfüstről. Jó, lehet, hogy te előttem jársz, de én nem. Aranyfüst. És, okay. És aztán tudod, ez az aranyfüst, ez az, hogy fogják az aranyat, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékonyra, mi a megfelelő szó? Kalapálják, az lehet, hogy nem kalapálják, jó? Azt mondják, hogy egy hajszálnak a 200-ad része a vékonysága. Oké? Okay? És ezzel vonnak be dolgokat, fát és fémeket, és a Bibliának az élét, és kajára is rakják, tudod? Úgy néz ki, mint az arany, így van? Az arany. De hogy úgy értem, az arany, de az egész nem színarany, nem tömény arany. Csak a leges legfelszíne arany, és hogy nagyon sokszor ilyen lehet a mi életünk is, nem? Hogy van a keresztény világnézet, és hogy azt, az ott van az életemen, de mélyebben meg ott van az, amit hát én, az én szívem meg azért az inkább ezt hiszi. Értitek? És most nem, remélem, hogy ahogy mondom, nem úgy mondom, hogy na, mindegy, tehát hogy nem dorongoló, tehát, hogy, hanem hogy ez így működik az életünk, meg a szívünk. Hogy tudod, csak ez a legegyszerűbb dolog, hogy Isten szeret téged. És akkor tudom, így van, pipa, tudom. Senki sem ragadhat téged ki az ő kezéből. János 10:28. Jézus mondja, az én atyám nagyobb mindenkinek, senki nem ragadhat ki téged az atyám kezéből. Tudom. Így van? El vagyok rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Azért ez nem semmi. Tudom. És folytathatnánk, hogy ön gondoskodik rólad. Szóval semmi felelően, hogy tudom. Dehogy tudom. Hát ha tudnám, akkor nem félelemben élnék. Ha tudnám, akkor könnyen meg tudnék bocsátani. Ha valóban tudnám, akkor nem szoronganék azon dolgok felől. Oké, és most nem azt akarom mondani, hogy ha valóban tudnám, jó? Tehát ha valóban tudnám. Ezért mélyebbre kell mennünk, és azt mondani, hogy a szívem mélyén, tehát hogy az igazságot nem csak a felszínen, ilyen aranyfüst formában, hanem Isten arra hív, és az a terve, hogy ez mélyen belénk ívódjon. Hogy ő benne teljes biztonságban vagyok. Hogy Isten temploma vagyok, és mert a bennem lévő szorongás, vagy kisebb rendőrségi komplexus, vagy bizonytalanság, így van? Ezért reagálok mindig, mert bizonytalan vagyok. Így van? Ezért nem tudom elismerni a hiányosságaimat, a hibáimat, a bűneimet, mert bizonytalan vagyok, mert védekeznem kell. Ezért mondta azt Jézus, hallgass, ez János 8:31-32. Azt mondta a benne hívő zsidóknak. Ha megmaradtok az én beszédemben, akkor bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot. És az igazság szabaddá tesz titeket. Szabaddá tesz. Okay? De ott volt egy ilyen kulcs, amit Jézus mondott, ez a megmaradtok az én beszédemben. Ugye ez a görögben ez a menó, mint a menő, de nem az. Menó szó. Ez egy ilyen megmaradni, folytatni, lakozni. Hogy a Jézusnak a szavaiba, az Istennek az igazságaiba, pipa megvan, tudom, nem tudom, maradok, és engedem, hogy egyre mélyebben átmosson, egyre mélyebben felfedjen dolgokat. Tanulni, hogy hogyan a szellem által, hogyan tudom alkalmazni, és vetíteni a saját szívemre és az életemre. Hogy ne csak a felső 0,000018 milliméter legyen az, ahol én az igazságban reménykedek a szívem mélyen és építem, hanem mélyen és mélyen. Mert egyébként ez az Istennek a terve, és az Istennek a terve az a ti szentélételetek egy Tesszalonika 4-ben, vagy más, hogy Krisztus kép mására formáljon, vagy Krisztus jelleme formálódjon bennünk mélyen és mélyen. Ahogy megismerjük az igazságot a szívünkben, ott, ahol még eddig nem ismertem. Ahol az evangélium ott jöhet be az életembe, ahol eddig nem is tudtam, hogy hiánya volt. És a hitpróbáknak egyébként itt jön be a szerepe. Csak még ezt szeretném mondani, hogy a hitpróba, múlt héten volt erről szó, a hitpróbának a lényege az az, hogy a hitpróbában nagyon sokszor lehetőségünk van rápillantani a szívünkre, és meglátni, hogy lehet, hogy kívül arról aranyjal van bevéve, de belül pedig valamilyen rozsdás anyag, vagy valami fadarab az egész, korhadó fadarab. És nagyon sok alkalmazása van ennek, valahol most már be kell fejeznem, több a jegyzetem, mint el tudnátok képzelni. Így valahogy így hagy, menjek így a befejezés felé, úgyhogy nagyon sok területet meg lehetne vizsgálni így a világnézet szempontjából. Most már nem is modern korban élünk, hanem posztmodernben. Nyilván mi még a modern korban nőttünk fel, de a mai fiatalok meg már teljesen a posztmodern korban cseperednek. Ennek teljesen más jellemzői vannak, de azért mi is etetve vagyunk általa, és mi is a világ folyása. Itt a világ folyása. De ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne szabjátok, ezt mondja, ne szabjátok magatokat. Mondjuk az egyik az az individualizmus, ami nagyon erős a posztmodernben. Ez az, hogy igazából valahogy ne magamat, ne részeként nézem egy közösségnek, ne része Istennek, Isten családjának, hanem vagy akár nyilván a saját családomnak is, tehát, hanem így saját magam körül forogjak. Nyilván ebben benne van egy ilyen végtelen önmagunk körül forgás, ahol mindent az én érzéseim, gondolataim határoznak meg. És észre se vesszük, hogy ez egy ilyen világ szerinti élet. Vagy egy másik, a fogyasztói kultúra, amit nem veszünk észre úgy szintén. A fogyasztói kultúra az, hogy fogyasszak, és hogy az én életem abban van, hogy fogyasztok, kapok, szerzek, fogyasztok, és hogy kapcsoljuk ezt össze mi hívők azzal, amiről beszél olyan nagyon világosan az írás, az Úr Jézus Krisztus, hogy az élet kiteljesedése nem a fogyasztásban van, hanem a szolgálatban. Tehát amikor ugye azt a képletet írjuk, hogy válik teljessé valakinek az élete, vagy mi az önkiteljesedés, vagy az életben való kiteljesedés, akkor a szív mélyén lévő mozdulatok az, hogy én fogyasszak, hogy magam körül forogjon az egész. És az Úr Jézus azt mondja, ha a tanítványom vagy, gyere és kövess engem. És én az igazság útján vezetlek. És arról beszél, hogy Apcsel 20:35, az Úr Jézus azt mondja, jobb adni, mint kapni. Persze, az is igaz, ha nem ebben a korban nőnénk fel, vagy lennénk, nyilván lennének más világ. Ja, így, a Petőfinek, először gondoltam a 19. század költőire, de csak ezen a múltkor meg is hallgattam, meg olvastam, a feleségem mondta, hogy mi van veled, Csaba? Nem tudom. Aztán nyilván a nemzeti dalban. És nem? Tehát, hogy sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. Mik vannak megfogalmazva? Itt tudod, egy olyan korban, ahol így mondjuk azt, hogy azt mondja a világ, hogy a végső kiteljesedés az, hogy a hazáért adod az életedet. És abban a korban ez nem is volt egy olyan 13 aradi vértanú, emlékeztek, tudod, odaálltak, és hogy csak a hazáját adják azért. Ma más a világ kultúrája, ma más értékek vannak. Mondjuk van az önkiteljesedésben, hogy amennyit te megszerzel, amennyit neked van, az egész a te kényelmedről szóljon. És Jézus mit mond? Azt mondja Máté 16-ban, azt mondja, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Tagadja meg magát, tehát tagadja meg azt, ahogy ő eddig gondolta, látta, akarta, hogy ő irányítja, vegye fel a keresztjét, kövessen engem, aki meg akarja tartani az ő életét, őrizni, elveszíti azt, aki elveszíti az ő életét, én értem, az megtalálja azt. Oké, és a szívem mélyén melyiket hiszem én igazából? Mi az, amit én tényleg hiszek? Értitek? Mi az, amit én valójában hiszek? Úgyhogy hagyj fejezzem be ezzel, hogy csak szeretném úgy befejezni, hogy a figyelmünket a Golgotai keresztre irányítani. Mert ha van egy dolog, amit nem tud megérteni a világ, nem fog megérteni a világ soha, ami teljes mértékben érthetetlen így a világ, és a világ szerinti gondolkozásmódnak, az a Golgotai kereszt. Isten eljött erre a földre, őt így hívják Jézus. És a Golgotai kereszt érthetetlen. Érthetetlen, mert 1 Korintus 1-ben a görögöknek bolondság. Micsoda, micsoda, Isten eljön a földre, és aztán ez lesz a vége. Ez nem fér be sehova. A zsidóknak botránkozás, erőtlenség, gyengeség, Isten megoldása, messiása, szabadítója. A Golgotai kereszten ott van, és csöndben van, és nem menti meg magát, és nem jön le, és nem válik egy ilyen nagy hőssé. Mégis, és hogy ez a kereszt értelmezhetetlen a világ számára. Mégis a kereszt Isten megoldása, nem csak a mi, hanem az egész világ problémájára, a világtörténelem középpontja. A kereszt Isten ereje, és a kereszt 1 Korintus 1-ben Isten bölcsessége. Isten bölcsessége és Isten ereje. A Golgotai keresztben, figyelj, látjuk meg jelentőség teljességünket. Hogy annyira értékes vagyok Isten számára, hogy Jézus nem csak kockáztatta értem az ő életét, hanem értem is adta. Inkább meghalt értem, mint hogy éljen nélkülem, én ennyire értékes vagyok. Isten számára a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt, amiben meglátjuk a biztonságunkat. Hogy mivel Jézust sújtotta Istennek a jogos haragja és igazságszolgáltatása, így nincs számodra többé kárhoztató ítélet. Semmilyen vád alatt nem vagy tovább, hogyha hittél Krisztusban. Hogy gyermekeként, amikor azt gondolom, hogy semmit sem értek abból a dologból, ami zajlik az életemben most, lehet, hogy a lehető legnagyobb sötétségen megyek keresztül, ahol semmilyen kapaszkodó nem találhatok, és ahol úgy gondolom, hogy teljes reménytelenség vesz engem tapinthatóan körbe, a Golgotai kereszt miatt mégis tudhatom, hogy minden jóra fog fordulni. Mégis tudhatom, hogy minden együtt fog munkálkodni a jóért, mert nézz a Golgotai keresztre, ahol ott van Isten, a testben Isten fia, ahol teljes reménytelenségbe hal meg, és ahol vasárnap reggel felkel a nap, és legyőzhetetlen életben támad fel. A Golgotai kereszt miatt tudhatom, hogy teljesen biztonságban vagyok, függetlenül a körülményeimtől, függetlenül az érzéseimtől. És a Golgotai keresztben találjuk meg teljes elfogadottságunkat. Nézz a Golgotai keresztre, mert Jézus a kereszten bűnné lett, érted, hogy te Isten igazságossága lehesső benne. Jézus a kereszten Isten ellenségévé lett, hogy te Isten barátjává, sőt Isten gyermekévé válhass. Jézus a Golgotai kereszten elszakadt az atyától, hogy te, ahogy olvassuk azon a kis papíron is, örökre egyesülj az Úrral, és egy szellem lehess ő vele, hogy a Golgotai kereszten Jézus kivetett volt, és elutasított, hogy te befogadott lehess, és hogy hazatalálhass. Nézzünk a Golgotai keresztre, mert abban van meg minden, amire szükségünk van bőségesen ebben az életben. Hogy ne kelljen többet így a világhoz igazodnunk, a világ útmutatásaihoz, a világ által mondott igazságokhoz, értékekhez, hogy ne kelljen többet elhinnünk, hogy majd betölti a szükségünket, hogy ne kelljen a világ szerinti megoldásokra építenünk az életünket, hanem megalapozódhatsz, megerősödhetsz Istennek az örökké való igazságaiban. Aszerint, ahogy Isten mondja a Szentírásban, és hogy ezáltal gyümölcsöt teremhetünk az örök életre. Ha megmaradtok az én beszédemben, ha folytatjátok az én beszédemben, hónapok, évek, évtizedek, ha megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Úgyhogy gyertek, imádkozzunk, adjunk hálát az Úr Jézusnak. Mennyei Atyánk, meghajtjuk a szívünket te előtted, így a te igéd előtt, a te igazságaid előtt, a jelenléted előtt, a Golgotai kereszt előtt. A Golgotai kereszt arról beszél nekünk, Uram, hogy Istennek a bölcsessége bölcsebb a világnál, hogy Istennek az ereje erősebb az embereknél. Hogy ne legyen nekünk másban dicsekvésünk, mint a Krisztusnak a keresztjében, aki által megfeszítetett nekünk a világ, és mi is a világnak. Uram, arra figyelmeztetsz bennünket, hogy ne szeressétek a világot, sem ami a világban van, mert aki a világot szereti, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert a szemnek a kívánsága, a testnek a kívánsága, az élet kérkedése, az, ami a világban van. Mi pedig nem kell, hogy máshol találjuk meg a biztonságot, az elfogadottságot, a jelentőség teljességet. Köszönjük neked. Köszönjük neked, hogy a Szent Szellem által most is tanítasz. És köszönjük neked, hogy mélyen a szívünkbe kívánod a te útjaidat írni. Köszönjük, hogy nem kell, hogy a világhoz igazodjunk, de hogy a te igazságaidhoz igazíthatjuk az életünket, és igazíthatjuk a szívünket. Ezt szeretnénk most tenni. Ilyen emberek szeretnénk lenni a te kegyelmedből, akik újból és újból a te igazságodhoz igazítjuk a szívünket és az életünket. Köszönjük neked, Jézus fiad nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen.